Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Németh Andrást hallják. Mai adásunknak a témája gyermekkorban előforduló szembetegségekről, illetve rendellenességekről fogunk beszélgetni. Huszár Szilvia szemorvos, aki járt már nálunk, akkor a felnőtt szemproblémákról beszéltünk. Mennyiben különbözik a gyermekeknél előforduló szemproblémák a felnőtt kori szembetegségektől?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szeretnék a gyerekszemészettel külön foglalkozni, csak azért, mert a gyerekekről tudni kell, hogy ők nem úgy születnek, hogy már mindent tökéletesen látnak, hanem a látásfejlődés az egy folyamat náluk. Ugyanolyan folyamat, mint a beszédtanulás, a járástanulás, a mozgástanulás, és mindezeknek alapja a gyerekkorban rakódik le. Legnagyobb probléma az, hogyha ezt a folyamatot valami fejlődésben gátolja, akkor behajtani ennek a fejlődését felnőtt korban már lehetetlen. Semmilyen műtéti technika, vagy konzervatív kezelési lehetőség, vagy gyakran emlékeztetett lézerkezelés nem ad arra lehetőséget, hogy a kezelés által javítsuk a gyerek látását, hogyha a fejlődési folyamat leállt gyerekkorban.
Tehát akkor nagyon fontos itt elsőként a felismerés.
Igen.
Mennyi idős korban kerülnek átlagosan nézve a gyerekek szemorvos elé?
A hazánkban a védőnők végzik a gyereknek a megfigyelésüket, köztük a látási fejlődési folyamatot is. A felismerni ezt a folyamatot viszonylag könnyű, hogyha a gyereknek olyan látási zavarai vannak, ami látási hiányossággal jár. Ez általában vele született fejlődési rendellenességek, akár szürkehályok, akár ideghártya megbetegedései, vagy a látóidegnek a fejlődési megbetegedései. Tehát amikor teljesen nem reagál a gyerek szeme a fényre, a pár hónaposan nem követi a tárgyakat, nem terem szemkontaktust a felnőttekkel, akkor ez nyilvánvalóvá válik, hogy a gyerek nem lát. De legtöbb szemészeti eltérés, fejlődési probléma észrevehetetlen a szülők és a megfigyelők által, mert miután két szeme van a gyereknek, hogyha az egyik szem jól fejlődik látásban, a másiknak a problémája nem kerül felfedezésre. És ezért fontos, hogy időben legyen felfedezve ez a probléma. A kancsalság az, ami mutatkozik gyerekkorban, és arról feltételezzük, hogy a befelé vagy kitérő szem az valószínű, hogy gyengébb látásban, és már nem úgy fejlődik. Ez adhat egy iránypontot, és már akkor követeli a vizsgálat szükségét, de a legtöbb kisebb eltérés, ami nagy probléma fejlődés szempontjából, nem látható szabad szemmel.
Hát a kancsalságra majd a későbbiekbe térjünk még vissza. Szó volt itt az időről. Mit jelent az, hogy időben felismerni?
A legtöbb szemészeti betegség egy éves korban már pontosan diagnosztizálható és felismerhető. És egy éves korig a látásfejlődés az abban az esetben, hogyha a törőközegek tiszták, és a fejlődési folyamatnak nincsen nagyobb gátja, akkor egyformán zajlik mindenkinél. És az egy éves kor az a kritikus kor, amikor felismerésre, diagnózisra kerülnek a betegségek, és akkor dől el, hogy akkor csak megfigyelés, vagy pedig már konkrét beavatkozásra van szükség.
Következik a zene, és utána folytatjuk a beszélgetésünket.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Itt az előző részben különösen kihangsúlyozta nekünk azt, hogy nagyon fontos az, hogy korán felismerjék azokat a problémákat, amik befolyásolják azt a látási folyamatot, ami ugye, ha időben nincsen felismerve egy-egy probléma, akkor a későbbiekben már nem lehet korrigálni. A szülő, aki legtöbbet kapcsolatban van a gyerekkel, mi az, amit tehet? Mi az, amiből arra következtet, hogy valami nincs rendben?
A szülőnek elsősorban aktív megfigyelési folyamatot kell végeznie, mindig a gyereknek a korához képest. Tehát abban az esetben, hogy ha már a gyerek kommunikatív és képes arra, hogy visszareagálja jön a kérdéseinkre, akkor már 5-6-7 hónapos korban a szülő játék közben eltakarva egyik szemét egy pár másodpercre, eltakarva másik szemét pár másodpercre, megfigyeli azt a folyamatot, ahogy a gyerek reagál a dolgokra. Játékosan elébe teszi a játékokat, véletlen összerű mozdulattal próbálja azt, hogy na akkor most eltakarom ezt egyik szemét, és akkor add ide nekem ezt, vagy nyúlj oda ezért, megmutatom a neked ezt a csörgőt, próbálj rá reagálni, hogy most ide vittem a csörgőt, ráfigyelt, vagy oda teszem a játékot, és utána húzza a kezét. Tehát játékos formában többszöri megfigyelésekkel nem kell mindennapos tendővé tenni ezt a megfigyelést. De úgy eszembe jutott, na akkor most játszok vele úgy, hogy ezt megnézem, hogy ezzel a szemével hogy reagálja le a dolgokat, azzal a szemével hogy reagálja le. És ezzel nagyon észre lehet venni gyorsan, észre lehet venni, hogy ezzel a szemével jó kommunikál velem, figyel és követi a tárgyakat, azt teszi, amire utalok, vagy pedig eltakarom a másik szemét, és akkor elkapja a kezemet, zavarja a látásában az én mozdulatom, az én gátlásom, aktívan reagál, tehát próbáljunk rájönni arra, hogy mind a két szemét egyformán jó használja, és egyformán szereti ezeket használni.
Ugye itt az elején elhangzott az, hogy 5-6 hónapos korban gyakran látni családoknál, szülőknél, amikor megszületik a baba, és éppen csak, hogy pár hetes, és akkor már tanakodnak a szülők rajta, hogy ők úgy vélik, hogy lát a gyermek. Mennyi idős kortól látnak?
Látnak, tényleg látok, de nagyon rossz vizuális értékelésük van. Tehát születéskor általában ilyen 5-6-10%-os látással bírnak a gyerekek, és általában csak az élénk színekre, nagyobb formákra reagálnak. Az arcvonásainkból egy-egy mozdulatot éreznek, illetve tudnak felismerni. A vizuális fejlődésünk viszont olyan gyorsan zajlik, hogy már egy éves korra ez a vizuális fejlődés tízszerese a születetnél. Tehát akkor már 16-20-40%-os látásképességgel bírnak, egyénenként változó a fejlődésük, ugyanúgy, mint ahogy a beszédképességük is.
Tehát akkor az a fél éves kor körül van az az idő, amikor már úgy érdemes tudatosan a szülőknek is odafigyelni. Igen. Arra, hogy minden rendben
ez így van-e.
És melyek azok a jelek, amiből az derül ki, hogy nincs rendben?
Passzív megfigyelésként nem lehet jelet látni. Tényleg nem csak a kancsalság az, ami látszólagosan ad utalást arra, hogy valami nincs rendben, de ugyanakkor a gyerekeknél sajnos nagyon gyakori a látszólagos kancsalság, ami tévesztő dolgokat is vethet fel, pozitívan és negatívan is. Tehát nem biztos, hogy azonnal észreveszünk a kisfokú kancsalságot, sőt, néha a nagyobb mértékű látszólagos kancsalság téveszméket terjeszthet, és néha kényszeríti a szülőket, hogy menjenek orvoshoz, de inkább legyen kivizsgálva a gyerek, és döntse el azt az orvost, kell-e beavatkozni, mint hogy nem figyelünk fel rá, és későn derül megfigyelésre.
Ha így eljutottunk most a kancsalságig, én azt gondolom, hogy a zene után akkor majd folytassuk is ezzel, hogy ilyenkor mi a teendő. Következzék a zene, és folytatjuk a beszélgetést.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk akkor a beszélgetésünket Huszár Szilvia szemorvossal, és ma a gyermekkorban előforduló szemproblémákról beszélünk. És ugye eljutottunk a kancsalságig. Ilyenkor az egyik szem egészen behúzódik, ezt nevezik szemtengely ferdülésnek. Mi a teendő ilyenkor a szülőknek?
Vizsgáltatni kell a gyereket, hogy milyen a kancsalságnak a hátterében. Vannak olyan kancsalsági formák, amiket nem tudunk szemüveggel korrigálni, ezeknek az aránya viszonylag kevesebb, de a legtöbb kancsalsági forma akkumulatív kancsalságnak nevezett, ahol a kancsalságot szemüveggel tudjuk korrigálni, és hogyha korán van kiderítve, akkor teljesen jó szemüveg mellett párhuzamos szemellást lehet biztosítani, és tökéletes vizuális fejlődést, normális kettős látás fejlődést tudunk biztosítani a gyerekeknek.
Ebben az esetben szokott az lenni, amikor leragasztják az egyik oldalát a szemüvegnek?
Nem okvetlenül, tehát a vizsgálatnál kiderül, hogy milyen dioptriás szemüvegre van szüksége a gyereknek. Ezt a szemüveget a gyerek megkapja, és állandó jelleggel használnia kell. A megfigyelést folytatjuk, és abban az esetben, hogyha a szemüveg mellett párhuzamos szemállást tapasztalunk. Nem látjuk vizuális fejletlenséget egyik szem felől sem, tehát a bekancsolító szemnél nem látjuk azt, hogy kevesebbet látna, mint a másik, akkor a ragasztásra nincsen szükség. Ha nem tudjuk azt biztosan, akár a gyerekkora által és kommunikatív képessége által egyértelműen nem tudunk rájönni arra, hogy akkor most ez a bekancsolító szem biztosan fejlődik-e olyan jó, mint az, amit ideig folyamatosan használt. Ha továbbra is valamennyire hajlamos arra, hogy behúzzon, illetve meg megfigyelhető mellette egy minimális kancsalsági eltérés, akkor következik az be, hogy leragasztjuk az egészséges szemet, illetve váltva használunk takarást mind a két szemnél, ugyanis a másik szemnél is legtöbbször még nincsen lezárulva a fejlődési folyamat, ami gyerekkorban 8-9-10 éves korig tart, tehát annak a másik szemnek is a fejlődését biztosítanunk kell váltott takarással, és ilyenkor ehhez a kezelési formához folyamodunk.
Igen, ebben az esetben nagyon nehéz az is, ugye, mert sokszor talán még lehet, hogy alig egy éves a gyermek, és ugye nem beszél még, nem tudjuk tőle megkérdezni, hogy mit lát, mit észlel. De a másik, ami nehézség lehet, hogy megszoktatni a gyermeket arra ilyen pici korban, hogy viselje a szemüveget. Erre esetleg milyen jó tanáccsal szolgálhat a szülőknek?
A szülőnek soha nem úgy kell megélnie a szemüveg felírását, mint egy tragédiát, hanem úgy kell megélnie, mint egy eszközt ahhoz, hogy jó látásfejlődés se legyen a gyereknek, és csak a hozzáállása a szülőnek járul hozzá ahhoz, hogy fogja ezt a szemüveget viselni a gyereke. Ha a szülő tragédiaként éli meg ezt a folyamatot, akkor tragédia lesz ez a gyerek számára is. Hogyha a szülő ugyanolyan eszköznek tekinti ezt, mint egy szoknit, mint egy papucsot, mint egy pelenkát, akkor ez ugyanolyan hétköznapi eszköz lesz a gyereke fejlődésében, mint a többi használatos eszköz. A tányér, a kanál, a villa, amit tanítunk a gyerekeknek.
Tehát akkor nagyon fontos az, hogy a szülő kezelje ezt teljesen hétköznapi
minden. Kizárólag a szülő tudja ezt a folyamatot tett végigkísérni, és következetesen megtanítani a gyereknek a szemüvegnek a használatát.
És ebbe segítség lehet az, hogy tényleg nagyon szép és divatos szemüvegeket lehet kapni, olyanok, amik kis mesefigurával ellátottak, hogy ettől a kisgyereknek is nagyobb kedve támad hordani azt.
A gyerekek annyira nem észlelik ennek az esztétikai hatását, mint maga a szülő. Tehát a szülő jobban örül ennek a keretnek, a szemüvegnek, hogyha jó néz ki benne a gyerek, mint saját maga. A gyerek meg elhiszi a szülőnek, amit mond neki.
Innen fogjuk folytatni, következzék most újra egy kis zene, és utána várjuk vissza még a hallgatókat, és a gyermekkorban előforduló szemproblémákról beszélgetünk Huszár Szilvia szemorvossal.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Az előző részben beszélt nekünk arról, hogy a gyermekeknél a látásfejlődés folyamata úgy 6-8 éves korban befejeződik. Általában, amikor bekerül a gyermek az általános iskolába, tehát az azt jelenti, hogy akkora már 6-7 éves korban van. Sokszor akkor derül ki, hogy nincs rendben a látása, illetve problémák vannak vele. Ilyenkor mi a teendő? Mert hogy nagyon kevés idő ez a 7-8 éves kor körül, szinte addigra már ez a folyamat alig-alig befolyásolható.
Akkor is ugyanazokat tudjuk követni maximális időtartammal, amit a iskola előtti években, csak azáltal, hogy ott már haladni kell az iskolai programmal, ott már a gyereknek figyelni kell, és ahhoz, hogy az iskolában is minden rendben legyen, ahhoz általában a rosszabb szemnek a látása nem elég informatív ahhoz, hogy az iskola terén minden rendben legyen. Viszont ott van az iskola utáni időszak, ott vannak a hétvégék, ott vannak az iskolai szünetek, időszakosan betegségek, amikor ki tudjuk használni ezt az időszakot a látásfejlődéshez. Amellett, amikor szemüveget használjuk, tehát mindig már avval hozzájárunk ahhoz, hogy csak egy picit is, de már fejlesszük a gyerek látását.
Ilyenkor az egyik gyakori probléma az szokott lenni, hogy arról panaszkodik a gyermek, hogy nem látja a táblát. Jó esetben, ha elmennek szemorvoshoz, és kap is a gyerek szemüveget, akkor van-e arra esély, hogy folyamatos viselés után, hogy teljesen megjavulhat?
A betegségnek, illetve az alapja szabja meg azt, hogy mi lesz a későbbiekben. Különböző betegségekről van szó, tehát hogyha ez egy távollátás és azzal társuló tompalátás, akkor a szemüveg viselés és ragasztás, tapasztás, látásfejlődést biztosíthat annyira, hogy növekedés folyamán, ahogy az alkalmazkodási képessége javul a gyereknek, esetlegesen javulnak a távollátási viszonyok, akkor elhagyható lehet a szemüveg. De hogyha ez egy rövid látás, akkor nem tudjuk azt mondani a szülőnek, hogy nyugodjon meg, ezt ki tudja nőni, nem, sajnos a rövidlátás az fokozódhat a későbbiekben, de ez nem betegség, ez egy anatómia adottsága, amihez nem tud a gyerek alkalmazkodni, és a szemüveg csak egy alkalmazkodási faktor ebben a helyzetben, egy fókusz biztosít az éles látás érdekében.
Esetleg segíthet abban, hogyha itt is ugye az előbb említetteket veszik a szülők figyelembe, és ugye időben elviszik szemészeti vizsgálatra?
Magát a rövidlátásnak a fejlődését, illetve a dioptria változásokat, azokat nem tudjuk befolyásolni. Sem itt, sem máshol. Viszont az, hogy hogy lát a gyerek, mennyit fárad mellette, ezt tudjuk befolyásolni, tehát egy komfort érzést, egy biztonságos tanulási lehetőséget, vizuális fejlődést azt tudunk biztosítani a szemüveggel.
Amikor betegségek kerülnek szóba, akkor mindig társul mellé, hogy vannak olyanok, akik a rizikófaktorba tartoznak. Így a gyermek szemészettel, szemproblémákkal kapcsolatban van-e ilyen?
Igen. Tehát minden szülőt arra kell figyelmeztetni, hogy abban az esetben, hogyha családban távollátás, tompalátás, kancsalság, magasfokú rövidlátás ismert, és vagy kezelve volt a szülőknél, illetve közeli rokonságban. Abban az esetben, hogyha gyereknek egyéb betegségei vannak, akár cukorbetegség, akár pajzsmirigy betegség, vagy egyéb anyagcsere rendellenességek, akkor célzottan 3 éves korig a gyerekeket vizsgáltassák meg szemész által, és akkor biztos, hogy ki fog derülni a probléma, amit időben el kell kezdeni kezelni, illetve a probléma hiánya, amikor nem kell tennünk semmit, csak tovább figyeljük a fejlődését.
És ezeknek a vizsgálatoknak mi a menete? Hol tehetik ezt meg a szülők, hogy közvetlenül gyermek szemészeti szakrendelésen jelentkezzenek, vagy pedig a védőnőnek kell ezt jelezni?
Közvetlenül szemészeti szakrendelésen kell, hogy jelentkezzenek, külön beutalóra nincsen szükség, időpontot kell kérni a rendelésre, és ezt követően a vizsgálatokat megfelelően megcsináltatni.
Jöjjön most újra a zene, és utána lássuk, hogy milyen vizsgálatokról is van szó.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Gyermekkori szemproblémák esetében nagyon fontos az, hogy időben napvilágra kerüljenek ezek a rendellenességek, illetve kisebb-nagyobb szemproblémák. Milyen vizsgálatok várnak ilyenkor a gyerekekre?
A gyerekeket általában és szabály szerint csak így tudjuk vizsgálni, hogyha a pupillájukat kitágítjuk. Ezt kétféle szemcseppekkel szoktuk. Az egyik az hosszabb hatású atropin nevezető szemcsepp, amit a gyógyszertárban csináltatunk, és arra kérjük a szülőket, hogy a vizsgálat előtt otthonunkban csöpögtessék 4-5 napon keresztül, és az 5. vizsgálati napon vizsgáljuk. A másik lehetőség az, hogy helyben a szakrendelőben alkalmazunk rövidebb hatású szemcseppeket. Viszont ott van egy hátrány, tehát csak a nagyobb gyerekeknél, akik jó kommunikálnak velünk, és értik azt, hogy a cseppentés mellett nagyobb bántalom nem éri őket a cseppentés által, mert hogy a kisgyerekeknél már a második cseppektetésnél probléma van, sírnak, kisírják a cseppeket, nem tudunk velük vizsgálat közben úgy haladni, ezért ilyen változathoz folyamodunk. A pupillatágítást követően a refraktórikus eltéréseket, tehát a szemnek a törő erejét vizsgáljuk meg, ahol kiderül az, hogy normális tartományban van, ami mellett jó látási fejlődése lehetséges, illetve nagyobb eltéréssel bír az eltérés, akár rövidlátás, akár távollátás terén, vagy nagyobb különbség van a két szem között, illetve szabálytalan jellegű a törőereje, ami szemüveges beavatkozást igényel ahhoz, hogy a látása jó fejlődjön a későbbiekben. Ezt követően nézzük meg a szemfeneket egy úgynevezett szemtükör segítségével, ahol kiderülnek szemfenék fejlődési rendellenességek, illetve a törőközegekben meglévő eltérések, ha ilyenek fennállnak.
Főként a kisebb gyermekes szülők esetében automatikusan felmerül a kérdés, hogy ennek a vizsgálatnak, ennek a cseppnek van-e valamilyen káros következménye?
Mellékhatások a csöppentésnek, ha szabály szerint használjuk, minimálisak. Ez egy idegrendszerre ható gyógyszer, az atropin, aminek mellékhatásaként megjelenhet az, hogy bepirosodik az arca, nyálkahártya szárasság, szívdobogás jelenhet meg, de ezeket nagyon minimális adagban használjuk a gyerekeknél, naponta egyszer, mind a két szembe egy-egy csepp, ami mellett a mellékhatások nagyon elenyészőek, legtöbbször az arcbőr pir megjelenése az, ami megfigyelhető a világos bőrű gyerekeknél, de nagyobb hátrány ebből nem szokta őket érni.
Azon kívül, hogy a szülő figyeli a gyermeke látását már kicsikorától kezdve, és hogy el is viszi a vizsgálatokra, most így jó tanácsként a szülőknek, hogy mi az, amivel még megsegíthetik gyermeküket, hogy a látásuk minél jobban fejlődhessék.
Sajnos korunk vívmánya ez a sok elektronikai játék, mobiltelefon, stb., ami által a látásfejlődés egy picit másabb irányba terelődik. Nagyon fontos, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a látásfejlődés terén, megfelelő mennyiségű napot és fizikai fejlődést biztosítsunk a gyerekeknek, és ne legyenek ráutalva a mindennapokba a mobiltelefonokra és azzal való játékokra.
Tehát akkor irány a szabadba, és minél többet sportoljanak, mozogjanak, és lehetőleg a napfényen legyenek.
Ez így van. Ez biztosítja számukra a megfelelő látásfejlődést.
Ez nagyon fontos minden szülő számára, hogy ezeket szó szerint szem előtt tartsa. Köszönöm szépen.
Köszönöm a hallgatóknak.
Én is megköszönöm a hallgatóink figyelmét. Jövő héten újabb témával jelentkezik magazinunk. Addig is vigyázzanak magukra, és legyen szép napjuk. Németh Andreát hallották.